Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, és felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk, az ő gyermekének, Dávidnak házában, amint szólott az ő szent profétáinak szája által, akik elejétől fogva voltak, hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat békességének útjára. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 328. énekünket keressük meg, ahogyan énekeltük is már itt az alkalom előtt, első versszakát énekeljük el. Elfoglalva folytassuk Urunk magasztalását. Ugyancsak kérés, jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága, 303. dicséretünket énekeljük valamennyi verszakával ezt az éneket. Kedves, sokak által ismert adventi könyörgéshez.
Thank you.
ami segítségünk és tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amely alapján ma megszólíthat bennünket. Írva találjuk Máté evangéliumában, az evangélium első részében, a 18-tól a fejezet végéig a 25-ig terjedő versekben. Ülve hallgassuk meg az igét. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. De mielőtt egybe keltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József, igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldott vagy, hogy kezedben van a mi időnk. Áldott vagy, hogy napjainkhoz napokat toldasz. Áldott vagy, Urunk Jézus Krisztus, hogy Te személyesen érkezel, azért, hogy félelmeinket elvedd, megváltsd életünket. Köszönjük Neked, Urunk, hogy igéd által napról napra világosabban láthatunk. Annyi minden borul ránk, köszönjük a Te világosságodat. Köszönjük a Te karodat, köszönjük, hogy adventben valóban tapasztaljuk velünk az Isten. Urunk, imádkozunk hozzád, hogy megértsük ma is a Te üzenetedet, szavadat. Kérünk, hogy vedd el azokat a dolgainkat, gondolatainkat, amelyek akadályul tornyosulnak. Életünk egyenetlenségeit Te simítsd most ki. Lelkeddel Te légy az útkészítő, hogy megérkezzék hozzánk a Te szavad. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 373. énekünket keressük meg, első versszakát énekeljük el. Első és 8. versszakát énekeljük. Thank you. testvéreim, Istenünknek az az igéje, amelyel mai adventi vasárnapunkon megszólíthat bennünket. Írva található a felolvasott szent textében, Máté evangéliumában, az első részben, a 20. és 21. verseket olvasom. Amikor végig gondolta magában József mindezt, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a felolvasott ige első hallásra is elgondolkodtat bennünket abból a szempontból, hogy karácsony és advent, illetve advent és karácsony milyen szoros összefüggésben van. Tudnélik, mindazok, akik a Bibliát ma, mint szerkesztők a kezünkbe adták, a Biblia társulatnak a tagjai, a felolvasott igerésznek azt a címet adták, hogy Jézus születése. Mert ebben az igében Máté evangélista valóban Jézus születésének a körülményeiről beszél. Azonban, hogyha egészen őszinték vagyunk, akkor azt látjuk, hogy Máté számára Jézus születéséből az egyik legfontosabb, mégiscsak, hogy hogyan készíti el az Úr Jézus megszületését. Egyetlen egy mondat, és Mária megszülte az ő fiát, és elnevezték Jézusnak. Ez a karácsonyi történet itt dióhéjban, eszenciálisan Máté evangéliumában. Aztán majd jön Heródes, és jönnek a napkeleti bölcsek, jön az egyiptomi út, de maga a születés nem olyan részletes, mint Lukács evangéliumában, aki utána jár, aki elmondja, hogy mikor, hogyan történt Jézus megszületése. Ezért úgy hiszem, hogy ebben az adventben, karácsony előtt mi is megláthatjuk, hogy milyen szoros összefüggésben van a várakozás, az előkészítés és Jézus születése. A másik, amit szeretnék elmondani a felolvasott igéről, most még csak úgy általánosságban, hogy Józsefről, Jézus nevelő apjáról azt hiszem, hogy nagyon kevés szolgálat hangzik el. Igazából, ha újvegyre vesszük azokat a történeteket, ahol róla olvasunk, akkor azt mondhatjuk, hogy az adventi várakozás, az angyallal volt találkozás, az álom története, majd mikor menekülniük kell Egyiptomba újra, Isten angyala indítja őket álomban, visszatérés is így jelenik meg. Két leírás van az evangéliumban arról, hogy amikor megérkeznek Názáretbe, akkor az emberek úgy tekintenek Jézusra, mint József Ácsnak a fiára. Nem, de ez Józsefnek az Ácsnak fia, mondják. És végül még egy gyermekkori történet, amikor 12 évesen felmennek a templomba, József és Mária, a szülők együtt keresik az ő fiukat, hogy hol van. Az evangéliumokban Józsefről csak leírásokat olvasunk. Egyetlen egyszer sem szólal meg. Nem tudjuk, hogy mit mondott. Csak azt, hogy hogyan élt. Nos, a Szentírásnak, hadd mondjam így, egy árnyékban, visszahúzódásban lévő személye, az ő személyes története, hadd hangozzék ma ezen az adventi vasárnapi ünnepi istentiszteleten. A napokban két nagyon izgalmas cikket olvastam egyház kerületünknek a honlapján. Ez nem egy zárt honlap, parókia honlapnak hívják. Nagyon sok izgalmas, értékes írás található ott. És egy kedves testvérünk, Mikia lányi Mónika, egy olyan problémát vetített, mondott el az ő cikkében, amelyel én magam is egyre sűrűbben találkozom. Nemrég, amikor családunkban egy kis látogatáson vettünk részt, egy kicsi gyermek megszületése után, az édesapa azt mondta, picit hadd mondjam így mosolyogva, de a legnagyobb döbbenetünkre, hogy ő már azt várja, mikor lesz az, amikor nem kell 6 órakor felkelnie. Hát mondtam ezt magamban, ezt még várhatod egy picit. 8 hónapos a gyermeked, hát azért még lesz egy-két hónap, amíg nem kell 6 órakor felkelned. De a másik, ami igazából megdöbbentett, az az volt, hogy ő úgy tervezi, úgy képzeli a mindenkori nyaralásukat, hogy annak legyen egy olyan része, a családi nyaralásnak legyen egy olyan része, amely a gyermekek nélkül történik. És ebben egy olyan belső folyamatot indított el bennem, amely nagyon jellemző a mai világra, és erről ír a mi testvérünk a parokia.hu-n, amelyben nagyon kritikusan beszél arról, hogy valaki tudatosan gyermek nélkül rendezi be az életét. Mint egy világ gondolkodásról beszél, gyermekmentes élet. És erre vonatkozólag találtam néhány adatot, például az egyik légitársaság megtiltotta, hogy 12 éven aluli gyermekek az első osztályon és a business osztályon utazzanak, 12 éven aluli gyermekek csak a 350 fős turista osztályon utazhatnak. Miért? A nyugalomért. Ehhez a cikkhez egy nevét vállaló testvérünk kommentárt írt, és nagyon elgondolkodtat ez is, amikor azt írja, hogy úgy érzem, hogy írása a megértés és megértés lehetősége helyett ítéletet hordoz és bánt. A család elmondja azt, hogy nekik nem születhetett gyermekük. Szerintem itt érti félre a cikk szerzőjét, mert nem erről akart beszélni. De amit mond, az mégis elgondolkodtatott, mert azt írja, hogy vannak olyanok, és elsősorban a keresztény közösségekben, akik a gyermek nélküliséget a legnagyobb ítélettel, ítélkezéssel és kirekesztéssel fogadják. Én, mondja, a legtöbb ítélkezést a keresztény gyülekezetek részéről tapasztalom. Talán azért, mert nem kérek a vigasztaló szavakból, a szánakozásból, a megoldási javaslatokból, hogyan válhatnék mégis olyanná, mint a rendes hívő. Inkább csak elvisel azok lenéző tekintetét, akik csak annyit tudnak rólunk, hogy két fizetésből élünk, ketten. És más társaságot keresek, amelyik a gyülekezettel szemben megértőbb és befogadóbb. Nos, kedves testvérek, nagyon izgalmas ez a két történet, mert a gyermek vállalásáról, a gyermek helyéről beszél egy családban. És mikor Isten rám bízta, hogy erről szolgáljak most az ige alapján, akkor találtam egy harmadik történetet, megint csak a gyermek vállalásáról, teljesen más összefüggésben, egy világi önbeismerő vallomást. A dilema, hogy megtartsam-e lányomat vagy nem, néhány héten át ott zizgett a fejemben, lelkemben, agyamban. Nagyon komolyan gondoltam, hogy kés alá fekszem, és már el is képzeltem a szituációt. többször is bekopogtatok a rendelőbe, hogy tolnak a műtőbe, letakarnak, infúziót kapok. A beavatkozást is vizuáltam. Láttam, hiszen már láttam ilyen filmet, nem volt nehéz elképzelnem, mi történik majd velem. Lepörgettem magam előtt, hogy a gyermeket kivésik belőlem. Mégsem tudtam megtenni. Aztán megszületett, és azt hittem, a dű, amit érzek, egy csapásra elmúlik majd belőlem. Meglátom a gyönyörű kis arcát, tényleg nagyon szép a lányom, és majd megbocsátom neki, hogy hívatlanul, erőszakosan betoppant az életembe. De azért ez nem olyan könnyű. Három gyerekkel vagyok egyedül, alig van pénzem, egyik napról a másikra élek, nincs bennem jövővárás, őszintén szólva ezért, ha hangosan nem is mondom ki előtte, a harmadik gyermekemre haragszom. Kedves testvérek, a három mai történet bármilyen furcsa, ugyanazt a régi kérdést hozza elénk, amiről olvasunk az evangéliumban. Egy gyermek befogadásának, elfogadásának a kérdését. József kérdését. Mert lássuk csak, mi történt 2013 évvel ezelőtt. Jézus idejében a szokások, a bibliai törvény pontosan részletezte a fiatalok házasságát, amelyet legtöbbször a szülők rendeztek el egymás között egy szerződéskötéssel. Ehhez kapcsolódott a mátkapénz fizetése is, amit a menyasszony szülei kaptak. Ha valaki hajadont csábít el, aki nincs eljegyezve, és vele áll, ajándékkal jegyezze azt el magának feleségül. Ha annak atya nem akarja azt neki adni, tudnélik a lányt, annyi pénzt adjon, amennyi a hajadonok jegyajándéka, olvassuk Mózes második könyvében a 22. részben. Talán az egyik legszebb példája az Ószövetségnek az ilyen jellegű házasság kötése éppen Ábrahám történetében olvasható, Mózes első könyvében a 24. részben, amikor Ábrahám az ő hűséges öreg szolgáját, Eliábot, elküldi vissza Hárán környékére, hogy az újszülött fiúnak, Izsáknak hozzon egy feleséget. Nagyon szépen leírja ennek a történetét a Biblia, megérkezik Eliáb, megitatja őt egy fiatal lány, befogadják őt a családba, ajándékokat visz ennek a családnak, megkérdezik a lányt, hajlandó-e elmenni, a lányt is megajándékozzák, és a szülőket is. Íme, így történt a házasság. A jegyesség alatt a lány jogilag már a feleségnek számított. Akkor is, hogyha a házasság még nem jött létre. A legtöbb esetben minimum egy évig tartott a jegyesség, a jegyben járás. Amikor az egyik fél a másikat már férnek és feleségnek szólította, de a házas életük még nem kezdődött el. A várakozási idő rendelése az volt, hogy a menyasszony így bizonyíthassa, a gyakorlatban is bizonyíthassa a tisztaságra vonatkozó ígéretét. Gondoljátok el, egy ilyen nagyon szigorú, nagyon kemény, szerződéses világban ott van két fiatal, ott van Mária és József, aki kölcsönösen szereti egymást, nem csak azért, mert a szüleik így döntöttek, hanem ők szeretik egymást, kölcsönösen tisztelik egymást. Azt olvassuk róluk, Máté nagyon pontosan megfogalmazza, hogy jegyesek voltak, de még az esküvő előtt álltak. nem értek együtt, de mivel az élet egyik legnagyobb döntése előtt álltak, állnak, nyilván sokat terveztek, sokat reméltek. Úgy gondolom, hogy ebben az utóbbi tekintetben a mai világ hasonlóképpen gondolkodik. Fiatalok legtöbb esetben a házasság kötésük előtt már egy évvel elkezdik a szervezést. A jövő nyárra, egészen pontosan a jövő őszre, szeptemberre már 3 fiatal pár jelentkezett nálam. Ez általában az éves házasság kötéseknek a fele. Szövik az álmaikat, szövik a közös jövőjük szőnyegét. Ám akkor történik valami, amire nem számítanak. Ma így mondják, milyen undorító ez a szó, hogy történik egy kis baleset. És minden a feje tetejére áll. Egyre többet hallunk ma arról, hogy nem is kell összeházasodni. Elég az együttélés. Magyarán úgy építsünk házat, úgy rakjuk egymásra a téglákat, hogy a habarcsot kihagyjuk közüle. Fel lehet így építeni egy házat. Sőt, még talán palotának is lehet nevezni. De tudjuk jól, hogy az így egymásra rakott kis téglákat még egy kisgyermek is le tudja dönteni. Sőt, az esetek többségében éppen egy gyermek érkezése dönti le azt. Nos, kedves testvérek, itt találkozunk ma olyan leányanyákkal, akik magukra maradnak gyermekükkel. Valami hasonló feszültség van az első adventi történetben. A tervek, a remény, a szép jövő úgy tűnik egyik pillanat alatt a másikba kútba esett. Azt mondja a Szentírás, hogy kitűnt, azaz látszódott, hogy Mária áldott állapotban van. Döbbenetes. Ha Lukács evangéliumát ide hozzuk-e történet mellé, akkor azt látjuk, hogy Mária tudja, hogy mi történik vele. Mert az angyal neki is kijelenti. Fogansz a te méhedben. És mégis ezt a fajta belső titkát megpróbálja hordozni magában. De amikor már kitűnik, amikor már látszódik, akkor hiába József nemesi vére. Milyen szép. Dávid családjából származik. Egy nemes ember. Hiába a jó ház. Hiába az igaz emberség. Ezeket olvassuk Dávidról. A gondosan előkészített mennyegzőt felhők kezdik beárnyékolni. Szeretnék, ha minden tökéletes lenne, de az utolsó pillanatban minden megváltozik. József mennyasszonya Mária gyermeket vár, és így megszegi az ősi törvényt. Ítélete pedig halál, testvérek, halál. Ha egy szűz lány van jegyben egy férfival, és megtalálja azt valaki a városban, és vele hál, vigyék ki mindkettőjüket annak a városnak a kapuja elé, és kövezzék meg őket kővel, hogy meghalljanak. A lányt azért, hogy nem kiáltott a városban, a fiút pedig azért, mert meggyalázta őt, meggyalázta a fele barátja feleségét. Így tisztíts ki a gonoszt. Olvassuk Mózes 5. könyvében. Tudjátok, mi ebben a döbbenet? A döbbenet az, hogy Jézus megszületésének az első ellensége az ősi törvény. Nem Heródes. Nem azok, akik azt kiáltják, hogy feszítsd meg. Hanem József és Mária először találja szembe magát a törvénnyel. Meg kell halnia. Melotai Nyilas István 1620-ban élt református lelkipásztor egy ágendát szerzett, és ebben az ágendában a keresztelésre vonatkozólag a következőt olvassuk. A gyermeket, ha keresztény atyától, anyától való, szabadon megkereszteljed. Ha tisztátalan ágyból való, halasztanod kell. Nem azért, hogy a keresztséged attól elfognád, hanem azért, hogy a magisztrátusnak hírré tegyed. A paráznák először megbüntessenek, és pönitenciát tartván a gyermek úgy kereszteltessék meg. Mi is ez? Ez a pengellérre állítás. Amikor valakit nyilvánosan megszégyenítenek, nyilvánosan megaláznak. 1821-ben Rácz Kevén egy verekedőt és egy részlegest arra ítéltek, hogy a vasárnapi istentisztelet után a pengellér mellé álljon, és kést, átszúrt kalapot, valamint az áltozat véres ingét tették mellé. Vagy a jelenkorban a pengellérre állításnak az egyik híres, világsajtót is bejárt eseményei Kínában a kulturális forradalom idején zajlottak le, amikor Mao Tse-tung terrorista az értelmiségek, tüntetők nyakába a megszégyenítés miatt egy táblát akasztatott, és ezzel a táblával, ezzel a szégyen táblával kellett járniuk az életüket. Hogy is van ez, testvérek? Ott van az ősi törvény, annak a hatása, a következménye. Azonban valami történik a felolvasott igében. A törvénytisztelő ember, az igazságos József, ezt olvassuk róla, igaz ember volt. A tőle telhető szeretet maximumával igyekszik érvényt szerezni a törvénynek. Számomra példaértékű cselekedete. Azt olvassuk a Bibliában, nem akarta őt megszégyeníteni. Pedig Mária is pontosan tudja, hiszen az ő imádságának, énekének a része, hogy Isten rátekintett az ő szolgáló lánya megalázott voltára. És mi az, amit József titokban tehet azért, hogy ne gyalázza meg az ő jegyesét, feleségét? Nos, az, hogy egy másik törvényre hivatkozik, és csendben bocsátja el. Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon vállólevelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy küldje el az ő házából. Íme, testvérek, az igaz embertől ennyi elvárható, és ennyi telik, hogy dolgait ne agresszióval, hanem gyöngétséggel végezze. Ebből következik az, hogy nem akarja Máriát nyilvánosan megszégyeníteni. Ugyanez az ige, ami itt szerepel, hogy megszégyeníteni, az szerepel Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelében a második rész 15. versében, így olvassuk Jézusról, hogy Jézus lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, és nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztus diadalmaskodott rajtuk. Ugyanez szerepelett. Azt mondja most József, én ezt nem gyakorlom. Nos, kedves testvérek, talán az első, amit megtanulhatunk Józseftől, ez. Ez a fajta tapintat, ez a fajta gyöngétség. A keresztény ember életével nem függ össze az agresszió. Semmilyen formában. Sem a titkos manipuláció, sem pedig a nyilvános agresszió nem férhet össze. De ha az embertől maximum. Ez várható el. Maximum idáig jut egyszer. Krisztus nélkül idáig juthatsz el. Gyöngét, agressziómentes ember leszel. Úgy látom, hogy mindaz, ami Józseffel történik, megismétlődik erre a Szentírásban. Hadd idézem egy néhány évvel ezelőtti igehirdetésünket, amikor Jézus és Péter beszélget a Tibériás tenger partján, és megkérdezi Jézus Pétert, hogy szeretsz-e engem? Szeretsz-e engem azzal a szeretettel, amelyen én szeretlek téged, kérdi Jézus. Péter pedig azt válaszolja, hogy Uram, én azzal a szeretettel szeretlek, amelyik tőlem kitelik. Ez az a szeretet, ami tőlünk kitelik szeretet, ami az összetört Józsefben így fogalmazódik meg. Nem alázom meg. József, mintha ezt mondaná, összetört, meggyalázott emberségemből, ennyire futja, az ősi törvény szerint ennyire futja. Nem alázlak meg. Kedves testvérek, jól látjátok és jól halljátok. Ennek az igének a gyermek elfogadása a legnagyobb kérdése. És beszélhetünk arról, hogy mit jelent ez a társadalmi életben. Beszélhetünk arról, hogy mit jelent ez az embernek a belső feszültségében. Mit jelent a belső megaláztatásában. Most azt kell látnunk először is, hogyha ilyen nagyon próza, ilyen világi síkon nézzük, hogy József Isten ajándékának tekinti így is a gyermeket. Azonban, kedves testvérek, nyilvánvaló, hogy itt ennél azért többről van szó. Mondhatnám azt is, hogy többről van szó, énekeljük sokszor az 512. dicséretet, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat, minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem szent igazságodat. Mert ebben a történetben, a legdrámaibb helyzetben nem az a kérdés, hogy mi hogyan szerethetünk, hanem az a kérdés, hogy Isten hogyan szeret bennünket. Ehhez azonban az kell, hogy megértsük. Mert Istennek a terve nem a csendes elutasítás, nem a tartózkodó magatartás, nem az, ami tőled elvárható, hanem az, amit ő tesz érted. Valaki nem is olyan rég így mondta, nem a gyenge nem, hanem a hangos igen. A hétköznapi családokban is csak Isten győzhet meg bennünket arról, amit itt ebben az igében olvasunk. Ne félj magadhoz venni férjedet, feleségedet, gyermekedet. Ne félj elfogadni az életet, mert Istennek terve van veled. Ne félj ezt elfogadni. Miért mondom? Azért, mert József döntése, hogy elfogadta a gyermeket, az a szívében fogalmazódott meg. Isten mindent előkészített. Az, amikor azt olvassuk, hogy jó családból, jó házból, nemesi vérből, igaz emberként állott József, ez Isten előkészítő munkáját jelenti. De a döntés az övé. És ezt a döntést tulajdonképpen belül önmagának kell meghoznia. Elfogadja-e azt, amit az Isten kijelentett neki, vagy elutasítja. Testvérek, Józsefre kétféleképpen tekinthetünk. Vagy egy bábra, vagy egy hívő emberre. Egy bábra, aki nem tudja, hogy mit csinál, aki kiszolgáltatott, akinek nincs semmilyen szabadsága, vagy aki hisz. A döntést, az elfogadás döntését, a szív döntését Jézussal kapcsolatban nekünk is ugyanígy kell megtenni. És ráadásul ugyanúgy hasonlít ránk József, mint hogy a mi hasonlítunk Józsefre, hogy ő sem látta még az Úr Jézust. Nem látta. El kell fogadnia, hogy az, ami Máriában fogant, a Szentlélektől van. Igaz-e ez, vagy nem? Ezt kellett eldöntenie. Ami emberként tőle telik, az az volt, hadd mondjam így a mai képpel élve, ami egy jó reformátustól tőle telik, az az volt, hogy nem szégyeníti meg a feleségét. És titokban bocsátja el. Ez az ő szeretetének a maximuma. Ez az, amit kihozhat, kipréselhet az ember saját magából. Nagy dolog. De ennél van egy sokkal nagyobb dolog. Összeférhetetlenül nagyobb dolog, hogy az, aki ott fogan, aki ott növekszik, az ő jegyesének méhében, ő szabadítja meg népét bűneiből. Összehasonlíthatatlan az, ami a te szeretetedből kitűnik, meg az enyémből, és ami az Isten szeretetéből megformálódik, növekszik. Megszabadítani népét bűneiből. És az igazi döntést Józsefnek belül kell meghoznia. Nem olvasunk nagy hitvallást, csak azt olvassuk, hogy amit Isten kijelentett neki, azt meg is teszi. Talán József szemlélteti az ószövetségi személyek közül a leginkább azt, amit később Pál ír, nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg, ami alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. És ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Testvérek, látni kell, hogy itt ennek az eseménynek a hátterében nem József jó szándéka, vagy megalázottságából fakadó dühe, hanem a Szentlélek áll. Mert a hit a lélek ajándéka. A Szentlélek áll az események hátterében, aki a világ megformálója. Ravasz László azt mondja, aki a világ kivitelezője. Az Isten lelke lebeget a vizek felett. Olvassuk a Szentírásnak az első mondatában, vagy másodikban. Ezért küldi Józsefhez az angyalt, hogy jelezze, Isten bemondja, elmondja hírül adja, ott még csak egy embernek, hogy itt az ő rendjének a formálódása kezdődik. Ez is egy genezis, ez is egy teremtés. Itt kezdődik az újjáteremtés. Egyesek rendjébe ez nem fér bele, egyesek megbotránkoznak, felháborodnak, küzdenek ellene, de Istennek ez az akarata. A mindenható, minden emberi előítélet és törvényeskedés ellenére elvégzi az akaratát. Tervét József elfogadja. Mert Isten az embert, még ha bűnös is, nem elítélni akarja, hanem megszabadítani. Ez az, amit itt olvasunk. mert ő szabadítja meg népét bűnéből. Hiszed-e ezt, kérdi Józsefről, hiszed-e ezt, kérdi tőlünk a 2013. év adventjéből, és szemben sok más bejelentéssel, proklamációval, itt szó sincs politikáról, itt nincsenek most jelen a rómaiak. Nem arról van szó, hogy leveri a bilincset a kezükről. Isten bejelenti, hogy Jézusban emeli ki, váltja meg az ő népét, és váltja meg minden embert az ő bűnéből. A 130. Zsoltár mondja ezt olyan szépen, amikor a reménységről beszél, de profundis, megváltja népét minden bűnéből. Mert a bűnbocsánat nem az egyes hibáknak az eltörlése, hanem az Isten és az ember viszonyának helyreállítása. Hadd mondjam így, a megbántott Isten tökéletes kiengesztelődése. Legyen bátorságunk befogadni Krisztust. Legyen bátorságunk befogadni azt, amit ő készített. Mert Jézus elfogadása és elutasítása szívkérdés. József szívében dől el minden. Élő urunk lesz-e, vagy agyon hallgatott, halott. Hiszem, hogy ebben az igében három új szövetségi ige is beteljesedik. Hiszem, hogy József életében beteljesedett az, amit Jézus mond, aki az ilyen kisgyermek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem fogad be, az nem azt fogadja be, az nem engem fogad be, hanem azt, aki elküldött engem. Ez Józsefre tökéletesen igaz. Elfogadja azt a gyermeket, aki nem az övé. Befogadja, Jézust fogadja be. Az őt elküldő urat fogadja be. De olvasunk János evangéliumában még két igét, amely már ránk is igaz. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Mert bizony-bizony mondom néktek, aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Amen. Testvérén, feleljünk az igére fennállva, 308. dicséretünket keressük meg, 4. verszakát énekeljük el. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által hálaadással köszönjük meg neked, hogy eljöttél erre a világra. És köszönjük neked, Úrunk, hogy te elvégezted azt, hogy a te születésednek nem lehet akadálya sem az ember kemény szíve, sem pedig az ősi törvény. Köszönjük, hogy lelked által végezted el ezt. És Úrunk, ma is látjuk azt, hogy mennyi gond, mennyi probléma, mennyi nehézség van egy gyermek elfogadásával kapcsolatban. Ó, de sokan élik meg azt, hogy megalázzák őket ebben a kérdésben. Ó, de sokan szolgálnak olyan jó tanácsokkal, amelyek nem tőled valók. Ó, de sokan akarják helyettesíteni a te ígédet. Ó, de sok emberben van dű, harag a megszületett gyermek irányába. Elutasítás, éppen válás. Irgalmaz nekünk, Urunk. És imádkozunk hozzád, hogy mindaz, amit olvastunk és hallottunk József történetéből, a mi történetünké legyen. Hogy ne csak szeretetünk maximumát hozzuk ki, amikor veled járunk és veled élünk, hanem hadd engedjük, hogy te szeress bennünket. Kérünk, változtass meg minket. Add, hogy elfogadjunk, befogadjunk téged, mint a világ megváltóját, üdvözítőjét. Így könyörgünk most a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért. Könyörgünk hozzád, Urunk, gyászolóinkért. Hálaadással köszönjük neked ebben a közösségben is elköltözött testvérünk életét. Köszönjük Eszternéni bizonságtételét. Imádkozunk hozzád, Urunk, az ő szeretteiért. Kérünk, hogy hadd kövessék mindazt, amire Krisztus és az ő hűséges szolgája által tanítottál bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Imádkozunk hozzád a kórházi ágyon fekvőkért. Imádkozunk hozzád azokért, akik messze távolban vannak kórházban. Te gyógyítsd őket. Imádkozunk hozzád a kezelésre járókért. Te adj erőt. Szent lelkeddel járd át a családokat. Vedd el félelmüket. Adj nekik bátor hitet. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon túlélőkért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat, az Úr imáját. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, köszönöm mindazt a segítséget, munkát, amelyel az elmúlt héten Isten dicsőségére szolgáltatunk. Hirdetem, hogy megvásárolható a Calvin kalendárium, bibliolvasó kalauz és fali naptár. Megjelentés megvásárolható Sós László nagytisztelt úr, kedves testvérünk, Kalandjaim című könyve, az első rész a bölcsőtől a szószékig, 2000 forintba kerül ez az életrajzi visszaemlékezés. Köszönöm mindazokat az adományokat, melyel testvérem a Rácz keresztüli drogterápiás otthon számára a Biblia vásárláshoz jelentek meg. A mai nappal fogjuk lezárni ezt az adakozást, és az adományokat pedig egyeztetve az otthon vezetőjével december 29-én fogjuk átadni. Köszönjük és kérjük testvéreinket, hogy adományaikkal támogassák gyermekeink számára készítendő csomagjainkat. Hirdetem az egyház fenntartó járulék befizetését, melyel gyülekezetünk zavartalan működését biztosíthatjuk. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2013. november 29-én életének 66. évében elhunyt Szekeres Eszter testvérünk. Temetése 2013. december 9-én volt a Csobánkai temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük a gyászoló testvéreknek. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-tól baba-mama kör lesz Pomázon, 18 órakor énekkari próba. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, kék kereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, és 10 órakor az idősek otthonában ugyancsak Pomázon. Pénteken 17 órakor a Psalmus kórus Dunaparti szolgálata lesz a pszichiátrián, 19 órakor pedig ifi karácsonyt tartunk. Jövő héten csütörtökön 6 órakor ima óránk lesz Csobánkán. Jövő héten vasárnap 9 órakor adventi ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Istenünk áldja és őrizze meg gyülekezetünk minden tagját. Testvérek, a hirdetések végével az istentiszteletünk vége is elközelített. 296. énekünket keressük meg, első verszakát énekeljük el ennek a dicséretnek. Szép, tündöklő, hajnalcsillag, így kezdődik ez az ének. Békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Úrunkat, Jézust, a jók nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Krisztus, a mi Úrunk által, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldás békesség Isten velünk, és megtartásra.